Köszönöm szépen. Nos, tehát ugye ott tartottam, hogy ez a kezdeti dilemma valóban komolyan fönnállt bennünk is, és jelentett komoly egyeztetéseket a Vátival is, miszerint ugye mi elsősorban egy kutatási projektre készültünk, viszont nyilvánvaló, hogy egy ilyen típusú kiírásnak nem az a célja, hogy kutatásokat finanszírozzon. Azonban sikerült megtalálnunk azt a közös platformot, amivel igazolni tudtuk azt, hogy igen, itt azért szükség van egy kutatásra. Nevezetesen az, hogy egy olyan problémára szeretnénk egy települési részben közszolgáltatási hálózatot létrehozni, amely meglehetősen új jelenség itt a térségben, és egyelőre nem ismerjük sem a lefolyását, sem a hatásmechanizmusát, sem a várható tovább fejlődését. Tehát lényegében, ha egy kicsit kellett is ugyan cikáznunk itt a különböző megoldások között, és valahogy eljutni oda, talán sikerült, azt mondhatom, talán sikerült fölmérnünk ezt a lehetőséget, és így talán egy olyan hálózatot sikerül létrehozni, amely mögött ott vannak azok az ismeretek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a hálózat valóban valódi problémákat tudjon majd megoldani, és ehhez meglegyenek azok az alapok, amelyeket tudunk biztosítani, és nagyon remélem, hogy tovább is fejleszteni természetesen. Nos, az előadásaink sorában is szeretném ezt a logikát követni, amely mentén maga a projekten indult. Tehát az első, a saját bemutatómban azt szeretném összefoglalni, hogy lényegében mi is a szuburbanizációnak a jelensége egyáltalán, hát ez a jelenség még Magyarországon sem tekint vissza olyan nagyon nagy múltra, nem hogy határon átnyúló jelleggel jelent volna meg. Tehát mi az, ami elindítja ezeket a folyamatokat, milyen veszélyei vannak egyáltalán ennek a folyamatnak, és ehhez kapcsolódik majd a következő két előadás. Egyrészt nagyon örülök, hogy sikerült egy olyan kollégát találnunk, interneten akadtunk össze, Devan Jagodicssal, aki a következő előadást fogja majd prezentálni önöknek, aki Európa szerte foglalkozik ezzel a bizonyos határon átnyúló szuburbanizációnak a jelenségével, a határmenti városok átterjeszkedésével a szomszédos országokba, tehát ő ezt fogja majd bemutatni önöknek. Ő egyébként, ha már itt a Fórum Kisebbségkutató Intézetben vagyunk, el kell mondani, hogy ő Triestben az ottani Szlovén Kisebbségkutató Intézetnek a munkatársa, tehát többféle kapcsolódás is van itt a projekthez. Mindezek után Gabriel Zugriszki kollégánk Pozsonyból a pozsonyi szuburbanizációnak a részleteit fogja ismertetni. Tehát ez a három előadás lesz, amely a problémának végénben az alapozását adná. Majd innentől kezdve az előadások magának a kutatásnak az eredményeit ismertetnék. Részletesen részben a kutatási oldal, részben pedig a hálózatszervezési oldalnak a részleteit. Nos, tehát elsőként nézzük meg, hogy mit is jelent végsősoron a szuburbanizációnak a jelensége. Alapvetően maga a szuburbanizáció az első megközelítésben azt jelenti, hogy a városi lakosok elindulnak a város környéki településekre, kiköltöznek oda, és ez a kiköltözés ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy faluba költöznek, hanem hát azt jelenti, hogy maga a városi tér terjeszkedik ki a város környéki falusi térségbe. Tehát azt az illúziót nagyon gyakran el kell felejtenünk, hogy itt valami a vidéknek valamiféle újra felértékelődése zajlana, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a város nem fér el a saját keretei között valamilyen oknál fogva, és ezért igénybe veszi most már a környező településeknek is a területét. Tehát ennek során létrejönnek olyan szuburbiák, amelyek már a korábbi falusi jellegüket részben elhagyva a várossal rendkívül élénk és nagyon erős kölcsönkapcsolatban állnak innentől kezdve, ami hát ugye azt is jelenti, hogy a város fejlődési jellegzetességei nem maradnak hatás nélkül ezekben a falvakban sem, tehát hogyha a város fejlődik, az a falvakra is pozitív hatással van, hogyha a város netalántán valamely oknál fogva problémás körülmények közé kerül, akkor ez bizony ugyanúgy fogja érinteni ezeket a településeket is. Na most az első megközelítés, ugye, amikor a lakosok költöznek ki ezekbe a város környéki településekbe, azonban mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy legalább ekkora jelentőséggel bír, még hogyha a kezdetekben nem is annyira látványos, hogy a gazdasági szereplők, a munkahelyek is bizony kiköltöznek ezekre a településekre, amelyek hát mindenképpen egy új lehetőséget és egy új állapotot fognak hozni ezekbe a falvakba, és mindemellett ugye nyilván a lakosok és a munkaerő mozgását követve a szolgáltatások is előbb-utóbb a városból ugye kiköltöznek a város környéki térbe. Itt Pozsony környékén még megfigyelhetjük azt a nagyon érdekes jelenséget is, hogy a rekreáció, a második otthonok, a vikendházak is bizony ebbe az agglomerációs térségbe tömörülnek, és a pozsonyiak ezt is igénybe veszik. Itt láthatjuk Magyarországon, ugye a piros zsalszínezett települések azok, amelyek vándorlási nyereséget érnek el Magyarországon, a kék az, ahonnan elmennek az emberek, inkább, mint hogy oda költöznének. És nagyon jól látszik ebből a térképből, hogy bizony nagy agglomerációk alakulnak ki a nagyvárosaink körül, Budapest körül és a többi nagyvárosunk körül, miközben bizony az ország többi része ürül. Magyarul a szuburbanizáció az egy tovább folytatódó centralizációs folyamat, a város növekedésnek a további része, a városa nem azért költöznek oda az emberek, mert ők vidékre szeretnének, hanem a városban szeretnének maradni, ott is dolgoznak továbbra, tehát az ország szempontjából ez egy további centralizációs folyamatot jelent, csak nem maga a város növekszik, hanem már egy-egy ilyen urbánus térség növekszik. Ezt az ábránkat, ez egy korábbi ábránk, azért tettem be, hogy a Budapest környéki központoknál fölmértük néhány éve, hogy vannak olyan települések, amelyek inkább lakosságot nyernek, vannak olyan települések, amelyek inkább munkahelyeket nyernek, itt a foglalkoztatottak számának, illetve a lakosoknak a számának a növekedését láthatják. 91 és 2001 között a budapesti agglomeráció egyes településein, és hát vannak, amelyek bizony mind a kettőt, és ott kiemeltem Budaörsöt, mert lényegében meggyőződésem, hogy Budaörs található egy olyan földrajzi pozícióban Budapesthez képest, mint mondjuk Moson-Magyaróvár és a Moson-Magyaróvári kistérség Pozsonyhoz képest. Ugye miért következik be ez a folyamat? Ugye ez is egy nagyon fontos kérdés. Tehát a gazdasági fejlődésünk során mikor következik el ez a pillanat, amikor elindul a lakos és elindul a munkahely ugye a város környéki térbe? Ugye a gazdasági növekedés az, amelyik mindenképpen igényt teremt, tehát egy olyan igényt, ami egyrésztről a gazdasági szereplők is egyre több területet igényelnének, egyre több a gazdasági szereplő egy gazdasági növekedés során, tehát megnő a területkereslet, a lakosoknak a jövedelme növekszik, ami azt irányozza ugye elő, hogy a családok minőségi váltást szeretnének a lakóhelyükben, és emiatt ugye keresik a lehetőségeket, hogy hol tudnák ezt a saját pénztárcájukhoz viszonyítva megteremteni. Nyilván ez lesz akkor a szuburbán térség, az agglomeráció, ahol a városi árakhoz, gyorsan növekvő városi árakhoz képest egy elérhető áru ingatlan tudnak megszerezni. Kínálkozik a lehetőség. Miért kínálkozik a lehetőség a szuburbanizációhoz? Azért, mert egyrészt átalakul a gazdaságnak a szerkezete. A szuburbiákba kiköltözők döntő többsége már nem 6-tól 2-ig dolgozik, hanem valami olyan munkaidőben, ahol 8-ra kell beérni, 8:30-ra, vagy esetleg még lazábba a munkaidőnek a rendszere, tehát megengedheti magának, hogy ingázzon. Ez nagyon fontos. És ugye elterjed a személyautó, ugye nálunk a szocialista világban, egykori szocialista világban igazából ez a 90-es évektől volt robbanásszerű, magyarán a személynek a közlekedési szabadság foka ugye nagyobb lesz, mint volt korábban, tehát megteheti azt, hogy kevésbé tömegközlekedéssel kevésbé megközelíthető helyre települjön ki. Milyen hatásai vannak a szuburbanizációnak? Egyrészt nagyon fontos dolog a társadalom átalakulása ezekben a településekben, ahova kiköltöznek az emberek. Nyilván akik kiköltöznek, azok egy más életmódot képviselnek, mint a helyben lakó emberek. Ez alapvető a befogadó települések szempontjából. Lényegében maga a település ugye a város részévé válik, tehát akik kiköltöznek, az ő gondolkodásmódjuk alapvetően különbözni fog azokétól, akik helyben laknak. Erre föl kell készülni. Mindenképpen nagyon fontos a továbbiak szempontjából azért azt is tudatosítani, hogy a kiköltöző népesség az egy, mondhatni azt, hogy homogén népesség. Ugye, hogyha az ökológusok vagy az erdészeknek a szempontjából közelítjük a dolgot, hogy az erdészek azt mondják, hogy a természetes erdő az föntartja magát. Ugye? Tehát, mert ott van idős fa, van fiatal fa, van csenevész, van amelyik erősebb, és itt tovább, tehát egy meglehetősen heterogén. Mondjuk, mint egy falunak a társadalma. Ott is van mindenféle ember, viszont a kiköltözők, akárhonnan is nézzük, egy egyveretű népesség, nagyjából hasonló korosztályt képviselnek, hasonló társadalmi státuszt, hasonló mondjuk a munkahelyi érdekeltségük, és így tovább. És nagyon sokszor ugye az ingatlan piac következtében a településnek egy bizonyos területén telepednek le. Ez mindenképpen, ha úgy mondjuk társadalmi vagy településekológiai szempontból egy más megközelítést kíván, mint egy olyan település, ahol hát természetes módon fejlődtek ki ugye a társadalomnak a térbeli és a társadalom belső szerkezete. Ugye ez aztán akkor lesz majd igazából érdekes, amikor a településnek biztosítania kell a különböző szolgáltatásokat és egyéb dolgokat. Ugye nagyon fontos dolog voltak felméréseink a közlekedésre, majd Pileszki tanár úr megérkezik, ő ezt részletesen fogja bemutatni, hogy egészen más közlekedési igényekkel rendelkeznek azok, akik kiköltöztek, sokkal inkább autóhoz kötöttek, több autó van a családban, mint a helyben élők, és így tovább. Ugye a gazdaság szempontjából a település nyerhet, amennyiben valóban tudja biztosítani azokat a feltételeket, amiket igényelnek a városból kiköltöző cégek. Mint tudjuk, éppen most sajnos nincs itt Rajka polgármestere, de mondta, hogy már bizony megindult Pozsonyból a területkereslet ugye a cégek részéről is, és költöznek, vagy tervezik a költözést Rajkára. Nyilván az önkormányzatok számára is új kihívásokat jelent ez a probléma, hiszen a gazdasági szereplők lakosság növekedésével párhuzamosan a forrásaik nem növekednek ennyire dinamikusan, tehát valamilyen formában önnekik megoldást kell találni, hogy ezt a plusz lakosságot ellássák. Nézzük a lehetséges jövőt, és nem azért, mert feltétlenül a szuburbanizációnak az árnyoldalait szeretné mecsetelni, a pozitívumaival nagyjából tisztában van mindenki, ugye a növekvő népességgel, ami a falvak számára jó. Én azt hiszem, hogy amire viszont készülni kell, azok az árnyoldalak. Tehát, hogy mi az, ami problémát jelenthet egy ilyen település számára. Én ezt szuburbán csapdának neveztem el azt a dolgot, amit az előbbi településekológiai következtetésekből vontam le magamnak. Tehát, hogyha valahol homogén a népesség, visszatérve az erdőhöz, ugye, hogyha homogén egy erdő, akkor egy betegség vagy egy veszélyes helyzet bizony ugye az egészet tudja elpusztítani. Jó, azért ne ilyen kataklizmákkal számoljunk, de mindenképpen egy válság egy adott népcsoportot érint, és hogyha ez az egy adott népcsoport nagy arányban van jelen egy településen, akkor bizony ezt a település is meg fogja érezni. Tehát a homogén népesség értelemszerűen érzékenyebb bizonyos válságjelenségekre. Ugye nálunk most speciális probléma, és ez bizony az agglomerációt is érinti, a hitelválság. Hiszen ugye az autók kapcsán nagyon sokszor elmondták, hogy Magyarországon az átlag autós egyel nagyobb autóban ül, mint amit a jövedelme szerint megengedhetne magának, nyilván ezt hitelből vette. Az átlag ember ugye most ebben a nagy, felturbózott ingatlan piacon nagyobb lakást vett magának, mint amit a jövedelméből megengedhetne magának. Mi történik? Ugye egy szuburbán lakosnál ez a kettő összeadódik, hiszen rá van utalva a személyautóra az ingázás miatt a család 2-3 autóra. Ez nagyon komoly költségtényezőt. Annélkül viszont nem tud munkát. Tehát ezt nevezem én csapdahelyzetnek, szuburbán csapdahelyzetnek, hogy alapvetően a szuburbán lét egy olyan fix költséget jelent a család számára, amivel előre talán nem számol, pont a hitel lehetőségeknek a kedvező volt amiatt. Viszont ha egy munkanélküliség beüt, vagy egyáltalán a költségek emelkednek, ez bizony egy csapdahelyzetet teremthet. Na most éppen ezért nagyon fontos minden szuburbanizációs folyamatnál a közös tervezésnek a megindítása. Ugye az, hogy olyan területi tervek szülessenek, hogy adott esetben a tömegközlekedés is elérhető legyen a családok számára, ha már mondjuk az autózás olyan komoly terhet jelent, hogy a 2-3 képtelen fönntartani, legalább azzal lehessen. Hogy olyan kiterjedése legyen a szuburbán övezetnek, amely kezelhető a későbbiek során. Láthatunk olyat, amikor egy utca mentén folyamatosan adják el a telkeket, nincs járda, tehát egy ilyen amerikás stílus, hogy úgyis autózni fognak az emberek, hát ugyan minek. messze vannak a tömegközlekedési megállóhelyek, és így tovább. Tehát nagyon sok ilyen közös tervezési dolog van. És hát nagyon fontos, hogy a gazdasági lehetőségek kihasználása, hogy akkor már tényleg komolyabb bevétele is legyenek az önkormányzatnak ebből a folyamatból. Itt búcsúzóul csak azt láthatjuk, hogy a Budapest környékén ez kicsit korábban kezdődött ez a folyamat, és ezen a térképen már azokat a településeket láthatjuk, amelyeknél ez a fajta fejlődés kicsit megállt, megtorpant. A lakosok szeretnék egyre inkább ugye eladni az ingatlanjaikat, de hát ez meglehetősen nehéz feladat. Ugye a távolabbi településekre jellemzően ugye a kisebb jövedelmű családok költöztek ki, akik kisebb ingatlanokat, nehezebben értékesíthető ingatlanokat szereztek maguknak, és hát ott már ez a fajta növekedés lényegében megállt. Összefoglalva még egyszer, tehát én nem ijesztek, Isten ments, nem arról van szó, hogy az egész szuburban ilyen félelmetes folyamat, csak azt kell ebből az egészből látnunk, hogy tervezés nélkül, összefogás nélkül, közös programok megindítása nélkül maga ez a folyamat fenntarthatatlanná válhat. Tehát, hogyha a fenntarthatóság elvét komolyan vesszük, és azt szeretnénk, hogy határon belül vagy határon átnyúlva egy fenntartható urbánus térség jön létre, akkor egy nagyon komoly összefogásra és tényleg problémák közös megoldására van szükség. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm szépen Hardi Tamásnak a megalapozását a témának, és most két áttekintő előadás következik. Először Tevár Jagodics úr egy tágabb kérdéssel szólal meg ebben a témában, és valóban ez menet közben egy hozadéka volt ennek a projektnek, hogy más is nyílt